A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! Azt mondja, hogy 6 óra 34 percen ne lepődjünk meg ezen a késésen, nem a nyári munkatempó diktálta ezt a helyzetet, hanem sokkal inkább a technika ördöge, amely a héten már másodszor tréfál meg bennünket, úgyhogy indul a Millás reggeli, nem kell ezen aggódni. Itt a Rádió Café 98.0-án Ács Gáborral.
És Mihálovics Andrással.
0630 698 0 98 0, ez a felület van arra fenntartva, hogy kontaktáljatok a műsor készítőivel. SMS-ben, WhatsAppon és Viberen is. Ezeket a kifejezéseket kerestem ma reggel.
Ezt nem kellett volna, kedvesvel. Tehát a vadkovászos jó reggelt mindenkinek, kemence meleg, friss, ropogós, a vajas kiflés, halapenyós, csedáros, kenyeres pénteket kívánok.
Emeltek szénhidrátot, úgyhogy...
El kell, hogy áruljuk, hogy a 7 órás hírek alatt szokott a stáb reggelizni, úgyhogy az ilyen nyálcsorgatókat majd inkább későbbre kérjük időzíteni.
Nem szokott reggelizni, 50%-a szokott reggelizni.
Kivéve Mackó, aki éppen a... testsúly,
minimális
tömeg, helyreállító projekt közepén tart.
Igen.
Mondhatjuk így.
Nem a közepén, a végén. Már.
Nem tudok autós balhékról beszámolni. Azt gondoltam, hogy lesz egy jó reggelem.
De tömegközlekedési balhékról betudsz. Egyébként nézd. 2024. augusztus 2-a van. Azt,
igen, azt mondjuk el. Amikor igen. Tudod, hogy jön a metró egy perc múlva, és van előtted egy full szabad mozgó lépcső, és sétálsz lefele, mert tudod, hogy eléred, és azért fontos, hogy eléred. Nyilván semmi se történik, hogyha 5 percet buksz, de olyan kényelmes, beérsz időben, olvasgatod a híreket, a lapszemléhez, stb. Stb. Egy-kettő ember tartózkodik a mozgó lépcsőn, akik egymás mellett állnak. Illetve három, bocsánat, előttem is ment valaki, aki nagyon udvariasan megkért őket, hogy engedjen már őket. Őt előre, hogy elérje a metrót. És miután ez megtörténik, látod, hogy hátranéz, látja, hogy te is jössz, még nagyobb léptekkel, majd ugyanúgy visszaállnak, összezárnak, és nem engednek előre.
Szerelmes párról van szó?
Nem.
Haverok?
Nem tudom. Nem vizsgáltam a történetet, de jó, ezen túllépünk, meg az elhangzott szavak és sem egészen ide valók, főleg nem reggel. Mondanék inkább egy sokkal érdekesebbet és fontosabbat. Kivel utaztam? Kivel találkoztam? A buszon Sándor György humoralistával, képzeld el. A találkozás az így ebben a formában nyilván túlzás. Biccentettünk egymásnak, köszöntünk, ennyi. De hogy mintha valahonnan ismernénk egymást, illetve ő valószínűleg mindenkivel így csinálja, és eszembe jutott, hogy kb. 10 éve láttam én őt utoljára a színpadon, akkor is zseniális volt, és most már sok-sok éve nem hallottam róla, de jó volt látni, hogy van, közlekedik, jó erőben van, leszállt a buszról és kocogott valahova, pedig hát nem tudom, 80 hány éves ő már. Úgyhogy amikor a születésnapja van, akkor szoktuk köszönteni, de annyi jó érzés volt fizikai valójában ezzel a zseniális arccal összefutni. Nyilván ha nem megyek oda, meg nem kérdezem, nincs ez a művész. Egyszer még nagyon régen, nem tudom már hol, belvárosban, pont egyik este után, amikor láttam, de oda mentem, és úgy éreztem, hogy ez zavarja, és inkább kerülné, úgyhogy nyilván többet nem fogok a zónájába kerülni, de az megédesítette a reggelemet, hogy láttam Sándor Györgyöt, egyik nagy ikonomat, úgyhogy jó egészséget kívánok neki innen is, bár nyilván nem hallja, de örülök, hogy megvan, és legalábbis így kívülről úgy tűnik, hogy jó egészségnek örvend. Én elbírnám képzelni természetesen újra a színpadon, de nyilván többet nem tudok az ő szellemi frissességéről, meg egyéb állapotáról, de tényleg egy zseni. Úgyhogy emiatt indult jól a reggelem, a metrós incidens, az később jött.
Azt szeretném még mondani, hogy ha már jó egészséget kívántál Sándor Györgynek, melyhez én is természetesen csatlakozom, akkor a leheleket is gratuláljuk meg, hiszen e szép név viselői ma ünneplik nevük napját, illetve nagyon boldog születésnapot kívánunk azon hallgatóknak és hallgatók hallgatóinak is, akiknek a születések napja van. 1945-ben pont augusztus 2-án, azaz az ő születésnapjukon fogalmazottak meg a Benes dekrétumok, amelyek megfosztották állampolgárságuktól a szlovákiai magyarokat és a németeket is. Aztán 1958-ban sem volt vidámabb nap, legalábbis Göncz Árpád számára. Biztosan nem, hiszen életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték őt. Aztán 90-ben megint csak nem egy vidám nap volt, mert Irak lerohant a Kuvaitot, amivel megkezdődött az első öbölháborún. És akkor evezzünk valami vidámabb napra, mert így aztán tényleg elkeserítjük azokat, akik egyébként ünnepelnének, hogy mondjuk Vámosi János magyar énekessel születtek egy napon. 1925-ben született ugye Zárai Vámosi párosnak a férfi tagjáról van szó, és ma ünnepel az a magyar űrhajósunk Farkas Bertalan. Én majdnem azt mondtam, hogy az első és egyetlen magyar űrhajós, de a Gede mindig kijavít, hogy a Magyari Béla is űrhajós, hiszen az, akit kiképeztek és Tarcsiba van, az ugyanúgy űrhajós, mint aki fönt járt.
És most lesz egy új magyar űrhajós.
Igen. Aztán Alapi István, forogramdíjas magyar gitáros dalszerző is ünnepel a ma, mert 1962-ben ezen a napon született. Ulma Mónikának Kis Tihánd, ön nem mondjuk meg, hogy milyen évjáratú, viszont Molnár Tamás, háromszoros olimpiai bajnok magyar vízilabdázónak nagy szeretettel gratulálunk. 1975-ben született augusztus 2-án, és Kárász Eszter magyar színésznő, előadó művész is ünnepel. Önnek is ma van a születésnapja. Na, sokat beszéltünk, hosszú volt az ismétlés, nyomjunk egy zeneszámot, aztán nézzük, mit ír a magyar sajtó.
Nyugodjon meg! Nekik azt mondtuk, maguk az őrültek.
Millás reggeli.
No, sajtószemle következik. A kispostákról jött hír, a Népszava is ír arról, például, hogy augusztus első napján bezártak csaknem 100 postahivatalt Magyarországon. Erről döntött a Magyar Posta, számos dolgozó veszítheti el a munkáját. Ja, most látom, hogy a 24.hu írta meg először, ezt először. Igen. 1500 fő alatti kis települések érintettek jellemzően, és az ország távoli pontjai lévő hivatalokra került lakat. Pontos lista nincsen, egy Facebook csoportból lehet informálódni. A cég ugyanis nem adott tájékoztatást.
A cikk, mármint a 24.hu cikk, az tegnap délutáni, fél ötkor élesedett, előtte megkeresték a postát is, de nem tartották szükségesnek, hogy ilyen apró cseprügyben reagáljanak, vagy akár bármit kommunikáljanak. A cikkben ezért a posta szakszervezet elnöke nyilatkozik, őt tudták elérni, és ő azt mondta, hogy körülbelül 100 posta zárhat be, és ez végül is, erről a posta korábban azért beszélt, hogy ebbe az irányba mennek, mert hogy ezeken
mert, hogy
a kis településeken
minden,
mobil posta szolgáltatással váltják ki a fizikai formájában is létező posta hivatalt, illetve az ott dolgozókat. Ez nem állandó ügyeletet jelent, hanem bizonyos időközönként mobil posta keretében lehet a leveleket például feladni, illetve a csomagokat, azt, hogy ez mondjuk arra nem jött. Múltkor kerestem rá, de nem találtam meg, hogy ez mondjuk mit jelent kézbesítés szempontjából.
Hát oda kell menni a posta autóhoz, és akkor
igen,
megkapod.
Igen, igen.
Nem vagy otthon.
Nem tudom.
Érdekes, valakinek van személyes tapasztalata a mobil posta szolgáltatása, az írja már meg. 0636 98 0 98 0. Úgy megy, mint a szójanyádnak hozzon pénzt autó? Hogy dudál, van valami szignálja a postának, és akkor mindenki oda csődül és átveszi, vagy feladja a küldeményeket. Kíváncsi lennék.
Nem tudom. Minden esetre az, hogy itt állásvesztés lenne, az nem feltétlenül igaz, mert hogy brutális létszám hiány van a postánál, tehát mindenkinek fölkínálják a lehetőséget, hogy máshol dolgozzon. Úgyhogy ha úgy veszük, ez talán létszám optimalizációnak nevezhető inkább, tehát a létszám hiányt csak is csökkentik. Ezzel egyszerűen nem találnak már azokért, az alacsony bérekért postai dolgozókat.
A horvát árakról cikkezik indító cikkében a portfólió. Évekkel ezelőtt, ha valaki ott nyaralt, akkor tudhatta, hogy többet fog fizetni a tankolásért, többe kerülnek az éttermek, többe a bevásárlás, de ma már egyáltalán nincs így, annak ellenére sem, hogy 1 euró majdnem 400 forint. Személyes Krk-szigeti tapasztalatok és hivatalos statisztikán alapján mutatja be a portfólió, hogy mire érdemes számítani.
Na, mire?
Egy horvát országi nyaralásnál. Köszönöm a kérdést, nem olvastam végig az 53 ezer oldalas anyagot, de akkor a inflációról van szó, üzemanyagárakról, amelyek bebizonyosodik, hogy a magyar üzemanyag az drágább, mint a horvát.
Csatlakoznék akkor hozzád annyival, hogy
barillatészta, mint indikátor bekerült, ja, hát az... a cikkbe, mint mindig. Nem laktózmentes UHT-tej, 270 forintért vett a szerző, horvát péksütemények is 1 euró alatt kaphatók, stb. Stb.
Én akkor ennél nem végeztem felmérést, meg nem irogattam az árakat, nem, miután pont jártam ugyanarra, pont kíváncsian nézegettem én is, a pont ugyanolyan áruház az árait, mint a magyar, én nagyjából pontosan ugyanannyira taksáltam a üdítő, péksütemény, meg sonka, meg ilyen hasonló alapvető élelmiszereknek az árát. Viszont a 8-9 eurós csevap nyilván nem összevethető, mert Magyarországon nem tudom, hol kapsz olyan csevapot. A magyar éttermi árakhoz képest nem a parton, hanem kicsivel beljebb, az alapvetően kellemes meglepetés volt nekem is. Úgyhogy valószínűleg, ha egy picit távolodunk el a üdülő övezetektől, akkor hasonló árakat lehet. Talán legalábbis én ezt tapasztaltam, anélkül, hogy most konkrétan az árakat felírtam volna, vagy fölvéstem volna, ez inkább csak így első blikre érzésre. A Telex is hasonlót próbálkozik, drágább szokásos kérdést próbálják megfejteni, de amit ez a videó, és ilyen videókat nem nagyon nézek, ezért csak ajánlani tudom, hogyha valaki kíváncsi rá, akkor neki is van erről. Nem cikkük, hanem videós tartalmuk, tehát, hogy Balaton, illetve Adria, horvát tengerpart viszonylatában.
Ez minden évben előkerül, és minden évben hálás téma jelek szerint.
Igen, és miután több mindent, és hol ez jön ki, hol az jön ki, attól függően, hogy éppen mit veszel előre, vagy minek adsz nagyobb súlyt, vagy mire koncentrálsz, ezt meg lehet ismételni gyakran, igen, hálás téma.
Aztán itt van például, hát beszélnünk kell Hubiról. Az első magyar aranyérmes, rendkívül szimpatikus fiatalemberről van szó, imádom a stílusát, szerény, visszafogott, de jéghideg profi a csávó. Nagyon durva volt. Nekem lett egy új sportoló kedvencem Hubi szemébe, és nem azért, mert aranyat nyert, tök mindegy, mi lett volna a futam vége. Láttam a vele készült beszélgetést, és az alapján teljesen közel éreztem magamhoz, úgyhogy
az
köszönjük szépen.
Hölgy tagjait mostantól került, lehubiztad, ez ott főben járó bűn.
Hát aztán...
Amikor a riporterek becéznek, hogy milyen elemi felháborodás,
de én nem
felháborodás tud jönni.
Hát, nem de... sportriporter vagyok, hát de... egy, kettő,
én sem tartom jogosultságot.
Én a Hubertust is lehubizom a kiskocsmában.
Azt lehet, igen. De amikor legyakiszták a gyakorlatot a torna közvetítésbe, akkor kitört a paloda forradalom. Én meg olyan jól mosolygok magamban ilyenkor. Na mindegy. Nekem szórakoztat, hogy mennyire föl tudják bosszantani magukat ezeken. Szóval túlzásba viszik a becézgetést a riporterek, úgyhogy most erről is üzenjük nekik.
A másik, ami, nevében, a másik, ami elég nagyot megy a médiában, ez az algériai boxoló, akivel kapcsolatban, hát ugye az történt, hogy meccseltek egy olasz hölgyel, aki érezve, hogy mekkora ütőereje van ennek az ellenfelének, 40-valány másodperc után azt mondta, hogy köszöni szépen, akkor ő, neki a testi épsége fontosabb, majd azt nyilatkozta, hogy életében nem kapott ilyen ütéseket. Most gondoljunk bele abba, hogy küzdősport szerelmeseként mondom, hogy azért mire eljutsz hölgyként egy olimpiára, és ott elkezdesz meccselni, azért kaptál már néhány pofont más hölgyektől, de gyanítom, hogyha a ringbe kapsz egy ilyet életed nagy sporteseményén, és úgy döntesz, hogy köszönöm szépen, az biztos nem volt gyerekjáték. Na most ezzel az emberrel kapcsolatban megy a botrány, már Elon Musk is megszólalt, meg a Harry Potter regények szerzője, meg az olasz ökölvívó szövetség, sőt a magyar is, mert hogy a következő meccs egy magyar lányjal lesz, aki rendkívül sportemberhez méltóan azt mondja, hogy ő neki mindegy, hogy kit raknak be a ringbe, ő meg fogja verni. Ez a helyes hozzáállás, csak ilyenkor megint fellángolt a vita, hogy ezeket az embereket kell-e ilyen körülmények között versenyezni, engedni. Megint csak a küzdősport iránt rajongóként azt mondom, hogy azért egy férfi meg egy női szervezet az nagyon messze van egymástól, pláne ebben a sportban.
Itt azért óvatosan érdemes fogalmazni, az nem férfi szervezet, azért ez
férfias
nem lehet férfias, illetve hogy a túlzott nem tehet a tesztoszterin túl tengésről, de attól ez még nem egyenlő feltételek. Tehát attól még ez olyan előnyt jelent annak a versenyzőnek, hogy így józan paraszti ésszel igazából nem érted, hogy ez hogy fordulhat elő. De ettől még a leférfizás az ugyanúgy gáz szerintem, mert abszolút nem férfi.
És ugye az Ökölvívó Szövetség a nemzetközi ki is zárta egy a világbajnokságról, pont ezen okból kifolyólag a Nemzetközi Olimpiai Bizottság pedig azt jelezte, az ügyhöz hozzátartozik, hogy nem fognak menet közben módosítani a szabályokon, úgyhogy erről még fogunk hallani szerintem.
Biztos főleg, hogy a magyar lánnyal boxol majd a következő körben, úgyhogy ez azért nagy téma lesz a következő napokban itthon, az biztos.
No, akkor menjünk tovább a tőzsdei összefoglalóra.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
Budapesti értéktőzsdén 0,7%-os mínusz, de pocsék nemzetközi hangulatba jött ez össze, 73.550 pontról kezdünk ma, és a vezető papírok mindegyike esett egy jó nagyot, a Richter 1,45%-kal 10.230 forintig, aztán 0,63%-ot zakózott a MOL, 2.820 forintig esett vissza, az OTP megúszta 46%-kal a megúsztát, tegyük idézőjelbe, 18.560 forintig ment vissza, a Telekom 0,37%-ot esve 1.086 forinton zárt. Forgalomban hozzájuk az Opus zárkozott fel valamelyest, de tényleg nagyon lemaradva, viszont ott jó volt a hangulat, mert 0,23%-os pluszt hozott össze a részvény.
Hogy pontosan miért ütötték meg Amerikát ennyire, az nem egyértelmű. Reggeli adatokkal magyarázzák, azok vegyesek voltak. Mindenesetre érdekes volt, hogy nem az adatra, mert akkor egyből esett volna. Hát pluszban kezdett, majd pedig napon belül esett, megállás nélkül a zárásig a Wall Street, és a napi mélypontok közelében zártak az indexek, úgyhogy ebből jött ki a Nasdaq, majdnem 2,5%-ot bukott, de tegnap ugye ennyit ugrott fölfele, azért tegyük hozzá, míg az előző napon is mínuszos volt, szóval nagy ugrabugrálás volt, de a tegnapi nap az, mondom, azért volt érdekes, mert ez napon belül történt. Tehát teljesen kellemes kellemes hangulatban kezdődő kereskedésben ütötték, vágták a részvényeket szinte végig. Nem volt akkora mozgás a kötvénypiacon sem, ami ezt indokolta volna, sőt estek a kötvényhozamok, úgyhogy erre mindenféle magyarázatok érkeztek, a rossz gyors jelentések, de abból is volt vegyes, tehát jó is volt, rossz is volt. A Meta annyira jó volt, hogy szembe tudott menni a piaccal, 5%-ot emelkedett, de azért csúnyán megcsapták a legnagyobb tech papírokat, úgyhogy egy kellemetlen napot láttunk. Ismertebb papírok közül azért még kiemelek kettőt, vagy inkább hármat, mert brutális volt. Az Intelről tegnap pont beszélgettünk ugye az IT rovatban, hogy mit rontottak el, meg hogyan tudnak ebből visszajönni. Most nagyon rossz lett az eredményük, osztalékot sem fizetnek, komoly költségcsökkentő intézkedések, és jóval kisebb profit a vártnál, 16%-kal ütötték az Intelt, akkor az oltások kapcsán ismerhetjük, Covid-oltás, Moderna mínusz 20%-ot is rossz eredmény volt, és hát Wizzair, amely ugye múlt héten beszéltem arról, hogy a Ryanair mekkora negatív csalódást okozott, és nagyon nagyot kapott az arcára, hát a Wizzair még nagyobbat, még nagyobb negatív csalódást okozott, mínusz 20%, tehát az egyik legnagyobb esés, ami a egynapos esés volt a cég tőzsdei történetében, úgyhogy, és ebben még nincsenek benne mert ez ugye a júniussal bezáruló negyedévnek az eredményére történt, elfogyott a profit egy olyan negyedévben, amikor azért már tavaly is tisztességes profit volt, ebbe egyszeri tételek is voltak, meg devizaár változások, most nem megyek bele részletesen, de egyértelműen alul múlt a várakozásokat, és nem is volt túl optimista a kilátásokkal kapcsolatban sem a cég, illetve általában az szokott lenni, de csak ezt már a piac úgy tűnik, hogy kevéssé hiszi. Szóval ők voltak a nagy vesztesek az ismertebb cégek közül a piacokon.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával. A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Itt van Schmidt Andi, ő fog nektek híreket mondani. Most elkezdett a Lenny Kravitz koncert óta?
Szerinted?
Szerintem nem.
Meddig fogod hallgatni még
ezt? Képzeld el, hogy elalvás előtt ezen töprengtem. Ez annak a terméke. Hogy lehet még csapágyasabbra hajtani a te Lenny Kravitz élményedet, és ez jutott eszembe. Tényleg este...
Valaki megkérdezte tőlem így a neten, hogy tökre örül velem együtt, meg ez csak nem, egyszer magyarázzam el neki.
Hogy miért jó megérinteni.
Hogy miért jó ez, és akkor csak ennyit mondtam neki, hogy hát, és Isten megteremti a férfit és a nőt. És ennyi. Mit kell ezen magyarázni? Én értem, hogy ezt egy férfi kérdezte természetesen.
Én sem értem egyébként.
Én érintettem volna meg Sissi Kecset annak idején a 80-as években, abból világi nagy botrány lett volna, ugye? Tehát nem vagyunk egyenlő mércével mérve, ez biztos így van. Na jó, hát akkor menjünk
Bírtad
a hírekre.
Volna mi?
Nem tagadom.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadtság, doktor vidámság és doktor nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-visszaver a GDP-je, a pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk! 7 óra 10 perckor gördül tovább a Millás reggeli műsor folyama a Rádió Café 98.0-án. ki a gőzöst, ki a gőzöst, igazítsa az Ács Gábor.
De...
És a krumpli fejű palacsinta pedig...
Mihálovics András. Másra teszem, de ez jobb volt.
Azt hittem a Tisza Pistát fogod mondani. Na mindegy, ez a lényeg, meg az, hogy 0636 98 0 98 0, a szó a hallgatóé, ha Ács Gábor is úgy gondolja.
Szintén üdvözlet Sándor Györgynek. Kivételes műveltségű humorista, jó hallani, hogy még mindig fit, aztán... Ja, ez nem hozzánk jött, ez még a tegnapira érkezett. Hát igen, hubizás, de... Ó, várjál csak. Érdekes, mennyien szeretik Sándor Györgyöt. És még emlékeket is írnak a hallgatók egyébként.
Nagyon helyesen.
Omega Est szünetében, 1969 tavaszán, miután a cseh jéghoki válogatott kétszer is megverte a szovjet hokisokat. Oké. Okay. Illetve idéznek tőle. Igen, igen, igen. Hosszabb távon azért a szovjetek vezetnek. Akkor ez a mondathoz kellett némi bátorság. Csehszlovákia, Szovjetunió 2-0. Hosszabb távon azért a szovjetek vezetnek. Jó, hogy elmondjam normálisan is. Hát persze lehetne idézni még tőle bőven sok mindent.
Uszit kapott valaki Barry White-tól.
Tényleg.
Úgyhogy a smici le van maradva.
Ki lesz a következő jelölt? Még azt majd megkérdezzük tőle, hogyha leakadunk Lenny Kravitzról.
Igen. Aztán még mi van? Ja,
hallgatók felvették... megnézték a videót, és összefoglaltak, amit én nem néztem meg. Ugye a Telex cikkben a horvátok jöttek ki drágában. A Balaton-horvát összehasonlításban.
Hát most akkor tegyük már ezt rendbe, ha tudjuk. De nem mi fogjuk, mert mindenki más mond, úgyhogy érdekes helyzet ez mindenképpen. Meg még egyszer egy örökzöld téma. Na, menjünk akkor tovább.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Busonghatsz te itt a GDP miatt, meg ilyen botrány, olyan negatívumok, nyugodtan... oszthatod az észt arról, hogy ez nem jó, az nem jó. A lényeg az, hogy tűzijáték lesz 20-án, és nem is akármilyen. Meg kell adni a módját a hosszú hétvégének. A Magyar Nemzet csütörtökön arról számolt be rendkívül lelkesen és boldogan, hogy ismét minden idők legnagyobb és leglátványosabb tűzijátéka lesz Budapesten. Úgyhogy... az eddigi 4,3 tized helyett több mint 5 kilométer hosszan lehet majd nézni a Duna mentén. Hát kerestem a költség oldalt, de arról nem adott információt a lap.
Azt szeretném kérdezni, hogy mi baj van azzal, hogy egy ország nagy és grandiózus tűzijátékkal ünnepli. Nézd meg, az amerikaiak mit művelnek július 4-én.
Azon kívül, hogy hullafölösleges, nekem semmi bajom nincsen vele.
Hát ízlések és pofonok. Nézze, van, aki szereti akinek a központi ünnepségeket, a szórakozást, mint olyan. Sokan járnak labdarúgó mérkőzésekre is, ne lepődj meg. Koncertekre. Megtöltik az arénát Ed Sheeranre, ilyenek
az
vannak.
Az az ő döntésük, hogy megveszik rá a jegyet a saját pénzükből, vagy sem. Itt meg nem te döntesz arról, hogy mire megy el sok milliárd forint mások szórakoztatására. Vagy akár a tiédre, és akkor egyetértesz fel. Nem azt mondom, hogy ez nem kell, vagy nem szükséges, meg sok embernek ez tök fontos és látványos. És szerintem egyébként vidékről Budapestre turizmusban a legerősebb nap ez.
Na,
sokaknak
tessék.
Ez egy állandó program. Ez tök jó egyébként, és... de hogy ezt miért kell ezt mindig, minden évben még nagyobbra és megalománnál csinálnia, azt hiszem nem hiszem, hogy meg tud nekem magyarázni.
Hát merjünk nagyot álmodni. Ezt tudom erre mondani.
Értem, de ezzel nem győztél meg.
Nagyon komoly nemzetközi sikerek, mi vagyunk az Európai Unió soros elnöke.
Csak ennek semmi köze a tűzijátékhoz.
Mr. miniszterelnök úr beszélt a Trumppal, a Putyinnal, mindenkivel, aki számít a világban. Hát egyre nő a nemzetközi súlya, lángoktól ölelt kis országnak. Hát akkor hadd mutassuk már meg, hogy ebbe is ott vagyunk az élbolyban.
túlzás lenne azt állítanom, hogy meggyőztél, de nem is,
nem is ez volt cél. A cél. Persze, a mélyen szántó gondolatok, a inspiráció volt a cél, hogy hát majd megváltoztatod a nézetedet, mondjuk jövőre, amikor még kigászibb tűzi játék lesz majd Magyarországon. Hát
biztos megfogom, igen.
Na viszont az, hogy ha már kenyeret és cirkusz, ügydöntő népszavazás lesz Terézvárosban, nem fogjátok elhinni, az Airbnb a tét. Egyetért azzal, hogy a hatodik kerületben tiltsuk meg a társasházi lakások kiadását Airbnb típusú szállás helyként. Erre a kérdésre kell válaszolniuk a helyieknek. Szeptember elejétől 2 héten át lehet majd szavazni, illetve savazni, ha már Sándor György szóba került. Úgyhogy az országgyűléstől kapott felhatalmazás alapján bonyolítja a kerületi önkormányzat. Arra is van lehetőség, hogy korlátozza, hány napra adható ki egy évben egy szállásra, mivel nincs jogi eszköz arra, amelyen ellenőrizhető. Lehet, hogy egy lakás most 60 vagy éppen 130 napra adnak ki, ezért a voksoláson a teljes tiltás, illetve a között dönthetnek a lakók, hogy maradjon minden a régiben. Soproni Tamás polgármester azt mondta, hogy a 16 éven felüli állandó vagy tartózkodási helyen rendelkezők vehetnek részt a voksoláson, és a többségi akaratot fogják végrehajtani. Egyébként Terézvárosban jelenleg 2226 legális magán és egyéb szálláshely üzemel, úgyhogy ezeknek a sorsáról lesz majd döntés. Egyébként korábban Airbnb kommandót is indítottak, hogy ellenőrizzék az ideiglenes szállásadók működését, úgyhogy zajlik az élet.
Szóval azt mondta a polgármester, hogy ez ügy döntő?
Igen.
Tehát, hogyha a többség azt mondja,
hogy igen, akkor
igen, mindenkinek...
Ha azt mondják, hogy nem, akkor nem. Mit nem lehet ezen érteni, Gabi?
Nem, nyilván ezt értem, hogyha így mondja, azt nem értem, hogy ebbe hogy álltak bele így ennyire, azért nem ennyire fekete-fehér
hát mosom
történet.
Jó, nem? Kicsit hát ilyen.
A héten beszéltünk róla pont tegnap előtt, ugye? Arról, hogy magát ezt a teljes ellehetetlenítést, illetve betiltást, ezt még igazából senki nem próbálta. Komoly korlátozásokat igen, volt, aki abszolút kihátrált belőle, eredményre azért annyira nem vezetett, úgyhogy kíváncsian várom az eredményt, hogy mi áll ennek a hátterében, inkább az érdekelne, hogy mit gondoltak, akik ezt kitalálták, de meglepődnék, hogyha ebből teljes betiltás lenne a vége, és mondjuk, ha úgy szavaznának az emberek, akkor ez következne.
Nem tudom, hogy elég felnőtt módon tudunk mi erről dönteni, mert nyilván, aki ott lakik, és a részeg brit legénybúcsús hordák napi szinten őrjítik meg, az nyilván az azonnal tiltsák be, szántsák be. Látsuk, ugye tegnap a műsorban is mit kerekedett az Árpád-hídi sebesség túllépés ügyéből, ott is már a Dunába akarták dobni a gyorsajtókat a kedves hallgatóink, úgyhogy én egy kicsit félek a görögöktől, ha ajándékot hoznak, és alapon állok ehhez a népszavazáshoz, mert nem tudom, hogy mennyire tud majd felnőtten, és tényleg higgadtan, és a kerület, és mindenkinek, meg egyáltalán van-e olyan megoldás, ami mindenkinek jó? Tegyük fel ezt a kérdést, és akkor ezzel tovább is tudunk lendülni.
Aztán majd várjuk az eredményt. Összehangolt köztisztasági és közrendvédelmi művelet. A BKK időnként bejelenti, hogy ilyet tart város frekventált pontjain. Most éppen a Göncz-Árpád városközpontban tartották. Rend és tisztaság címmel jött ki a sajtóközlemény, régi szép időket idéző rend és tisztaság a Göncz-Árpád városközpontnál. Minden esetre a következő Nyugatinál lesz, arra igazán ráfér, augusztus 15-én ezt is bejelentették.
No, hát akkor ezzel tudtuk a fővárosi mindennapokat közelebb hozni azokhoz is, akik autóba ülve, csak ingázva járnak be a fővárosba. Lám csak micsoda parázs közélet zajlik a közigazgatási határokon belül is. Most mi történik ez?
Space.
Igen, csak nem ott van, vagy hogy van ez most? Várjál, mert közben megbetettem azt, amit eddig nem tettem be. A játék kérdéseket majd, de az majd később jön. De most akkor vessünk véget a rovatnak.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Az egészségügy olyan hatalmas fejlődésen ment keresztül, hogy ma már jószerével egyetlen egészséges ember sem él a Földön.
Millás reggeli.
szerkeszti a hallgató rovatunkban az otthonteremtési állami támogatás, vagy otthonfelújítási állami támogatással megfűtött programról fogunk beszélgetni, mert tegnap egy rendkívül elkeseredett hangú SMS-ben számolt be arról a hallgató, hogy milyen negatív tapasztalatai vannak ezzel a programmal kapcsolatban, amelynek egyébként a céljai maximálisan támogatandók, hiszen rendkívül ramaty állapotban van a magyar lakásállomány energetikai szempontból, de hogy mi a baj a programmal, hát testközelből szerzünk majd tapasztalatokat. Markovics Béla, a MAPEI Kft. Ügyvezető igazgatójának vannak ilyen tapasztalatai. Szervusz, jó reggel!
Szervusz, jó reggelt, köszönöm a hallgatókat.
Hát amikor három hete beszéltünk, amikor egy hetes volt a program, akkor egy elég nagy őskáosz látszott, hogy senki nem tudja úgy beadni az összes bonyolult rendszerben a papírokat, hogy ne legyen belőle hiánypótlás, nincsenek még meg a feltételek, a megfelelően regisztrált szakik sincsenek elegen.
Mi azóta meg is nem folyamatosan... lehet tudni, hogy milyen anyagokat lehet igénybe igen. venni.
Azóta is kapjuk az igen. észrevételeket, ismerősöm azt mondta, hogy ő feladta és lemondott inkább az egészről, a pénzről, minden, valahogy megoldja másképp. Hogy látod, mi történik?
Meg például kaptunk egy olyan visszajelzést is, amikor azt mondta, hogy ha valaki adóstárs, akkor bekérték tőle, és ugyanazokat a papírokat, és ugyanúgy be kellett adni, stb. Úgyhogy vannak kérdések rendesen.
Igen, nagyon sok kérdés van. Az igazság az, hogy ugye bankoknál kell leadni a pályázati anyagot, és a bankok sem tudják mindig pontosan, hogy hogy kell csinálni. Ezért van ezt, például adóstárstól is bekérnek ugyanúgy anyagot, hiszen nem kell. Hát a nehézségek azok nem szűntek meg, ugyanúgy nagyon sok a dokumentum, amit be kell adni, és hát amit például mi is hallottunk, hogy én kivitelezőkkel beszéltem, és kivitelezők mondták, hogy ők egy jó pára, hogy nem akarnak benne részt venni. Hozzáteszem, nem csak a dokumentációs komplikációk miatt, meg azért, hogy nekik azért sok mindennek meg kell felelni, hát elég sok olyan pénzügyi előírás van ez a pályázathoz a kivitelező részéről, amit neki be kell tartani, ez amit tudnia kell produkálnia.
Pedig ugye próbálja ösztönözni a program, hogy részt vegyenek a kivitelezők benne, mert akkor 75%-os előleget lehet igénybe venni, még ha valaki nem regisztrál, csak 50%-os előleget.
Így van, hát ugye a regisztráció az egyik probléma a kivitelezők számára, hogyha belegondolunk most, ha megnézzük, mondjuk a nyilászáró cserélő kivitelezőket, szakkivitelezőket, a hőszigetelő szakkivitelezőket, ezek 3-5 fős csapatok, nem túlzottan komputerizáltak, és nem túlzottan adminisztratívak. Tehát nekik ez nem könnyű. Ebben mi is segítünk egyébként az otthonfelújítástámogatás.hu weboldalon. És ami érdekes, amit mondtak egy jó páran kivitelezők, hogy félnek attól, amit szerintem nem kéne, hogy nem kapják meg a pénzt a végén, mert fölvesznek mondjuk 50% előleget, de a maradék 50% nem kapják meg, hiszen voltak rossz tapasztalatok.
Igen, például ugye a napelemesek szívják igen. a fogukat ezzel kapcsolatban, ott is ugye együtt átkozódnak a megbízók a kivitelezőkkel, mert hogy ott sem jön a pénz, és mindenkinek ott van bent a munkája, és várják, hogy állambácsi nyissa már meg a csapot, és nem. Úgyhogy ebből a szempontból talán nem alaptalan ez a félelem, nem gondolod?
Igen, nem alaptalan, kicsit más azért itt a rendszer, és itt én a legjobb tudomásom szerint megvan rá a pénz, tehát itt a kifizetések meg fognak történni. Itt fő probléma, hogy nagyon komplikált a dokumentációs rendszer, és annak a lakosnak, aki szeretné a támogatást megkapni, rengeteg helyre el kell menni, rengeteg dolgot be kell szereznie, és úgy kell beszerezni, és úgy kell elkészítenie, ahogy az elő van írva. Mondok egy példát, kell jövedelemigazolás. Nem olyan jövedelemigazolás kell, amit mondjuk én, mint mondjuk a cégvezető kiadok a munkatársnak, hanem ott van fent az EMI-nek a weboldalán a jövedelemigazolás formátum, azt kell bevinni, és azt kell kitölteni. Tehát ezt se tudják sokan. Akkor említettétek a kulcstermékeket, most már sokkal több kulcstermék van fent, és sokkal több egyébként a regisztrált kivitelező is, de a kulcstermékeknél sem tudta mindenki, hogy csak abból a kategóriából kell egy kulcstermék, amelyikből van fönt, tehát ami termékkategória létezik fönt. Például mondjuk a hőszigetelő ragasztó az nem kulcstermék, tehát ott mondhatom, az bármit lehet használni. Igen, nem nagyon javult a helyzet, de még mindig azt mondom, hogy azok, akik szeretnék ezt a támogatást megkapni, forduljanak tanácsadókhoz, az otthonfelújítástámogatás.hu, ott vannak a tanácsadóink, és az a dolgunk, hogy segítsünk összerakni ezt a pályázati anyagot, és utána úgy beadni, hogy abból pénz is legyen a végén.
Uh-huh. Arról van publikus információ, hogy hol tart, mennyit fogadtak el, mennyit sikerült egyáltalán
kiment
beadni?
Már ebből a programból, mert ugye megkésve július 1-én indult el, most augusztus 2-a van, pont egy hónapja indult el. Kíváncsi lennénk arra, hogy valakinek sikerült átrágni magát ilyen rövid idő alatt a rendszeren, annyira, hogy azt mondja, hogy akkor jó napot kívánok, akkor most már várjuk a támogatási összeget is.
Na, a legjobb tudomásom szerint 6000 pályázatanyagot próbáltak beadni. Ha jól tudom, abból 1000-et be is fogadtak, tehát már van beadva anyag. Legjobb tudomásom szerint még pénz kifizetése nem történt, aha, ugyanis a pénz kifizetéséhez a kivitelezőnek le kell hívnia, vagyis hát meg kell felelnie, ugyanis amikor beveszik a pályázati anyagot, utána megnézik azt a kivitelezőt, hogy ő megfelele az előleg felvételi feltételeknek. Hát ha nem, akkor nem tudja előleget felvenni. Úgyhogy lassan halad.
De akkor mi történik? Akkor... Tehát akkor mi történik, ha nem felel meg? A user
nem...
akkor mit csinál? Kezdheti előről egy új szakival? Vagy
nem, hogy... azt nem hiszem. Hát akkor lehet, hogy megcsinálja, ugye csak azt jelenti, hogy nem hívhat le előleget, uh-huh, akkor megcsinálja önköltségből, és utána megkapja a pályázati vagy támogatásnak az összegét, aha, a teljes összeget. Én azt gondolom, hogy ez én nem tartom annyira nagy bajnak, hogy nem túl gyorsan megy ez az egész dolog, hiszen akkor itt van lehetősége mindenkinek pályázni, nem csak annak, aki mondjuk már a legelején nagyon gyorsan reagált rá, mert van, aki, például én tudom, hogy július 1-én volt egyetlen egy olyan beadás, ahol a pályázót elkísérte a támogató, és ő ketten együtt sikeresen beadtak július 1-én egy pályázati anyagot. Úgyhogy szerintem van még idő, nem lesz, nem egyszerű. Én nagyon arra biztatok mindenkit, hogyha valaki támogatást akar kapni, akkor menjen a weboldalra, kettőt. Tehát tartson ki, és ne idegeskedjen, egy türelemjáték most. Ugye nagyon fontos, hogy az első fontos dolog, hogy egy kivitelezőt szerezni, akár ott a listából fönt, amelyik most elég sok kivitelező fent van már a regisztrált kivitelező listán, és egy energetikus találni, aki nagyon gyorsan megcsináltatja az energetikai szakvéleményt, az elsőt, hogy meglegyen az, hogy mit kell csinálni a házon, mert ugye az a szakvélemény fogja meghatározni, hogy mit kell elvégezni a házon a 30% megkötelezés érdekében. De tartsanak ki az emberek, mert azért csak 6 millió forintról beszélünk, amit szerintem érdemes.
És akkor a jövedelemigazolás legyen az utolsó, amit megkérünk, ugye? Azért kérdezem, mert hogy...
Én még ezt sem javaslom, mert vannak olyan cégek, hogy, és ez tök jó megkérdeztet, hogy akiknél több hónap lehet a jövedelemigazolás kiadása, nem tudom, hogy miért. Aha. Tehát most azt is érdemes, tehát az első, hogy találjunk egy jó kivitelezőt, egyébként a mi weboldalunkon az otthonfelújítástámogatás.hu van kivitelező is, kivitelezőt, utána egy energetikust, ebben a pályázat tanácsadók segítenek, és a jövedelemigazolást lekérni, és hát utána még egy csomó dolgot ugye kell, köztartozásmentesség, tehát elég érdekes.
De azért dobtam be a jövedelemigazolást, mert volt, aki úgy járt, hogy mire odaért, meg újra, addig már egy újabb eltelt néhány hónap, eltelt egy néhány nap, és akkor már nem friss a jövedelemigazolás, az újra kellett a jövedelemigazolás lejártani, hogy kezdeni az egész procedúra.
Szerintem akkor megint valami hiba lehet, mert kiadok én egy jövedelemigazolást, az nem egy két napig érvényes, az érvényes sokáig. Tehát pontosan nem tudom eddig, de nem két napig. Igen, nagyon jó fel kell készülni. Egyébként az otthonfelújítás támogatás.hu oldalon, ott fönt van minden dokumentum, ha valakinek van kedve, meg ereje, energiája, átrágni magát rajta is. Egyébként, ha nagyon elolvassa valaki alaposan, akkor megtud mindent belőle, de ez nagyon sok idő, energia, munka. Megint azt javaslom, tanácsadóhoz fordulni, és nem azokhoz a tanácsadókhoz, csak akik fönn vannak az én oldalán, mert ők másfajta tanácsadók, hanem a mi weboldalunkon vannak tanácsadók, és egyébként biztos máshol is találhatok olyan tanácsadók, akik a pályázatot összekészítik, segítenek benne.
És akkor ők bírják? Tehát nem nehezedik rájuk túl nagy teher? Mert hát most mindenki nyilván hozzájuk szalad meg, különben nélkülük szinte lehetetlen a küldetés.
Igen, túl vannak terhelve most. De ezzel együtt ugye folyamatosan dolgozunk azon, hogy találjuk mi is újabb tanácsadókat, akik vállalják azt, hogy persze pénzért, ugye, és az összeg ez sajnos nem számolható el a támogatáson belül, de hát mindegy, mert 6 millió forintra beszélünk, és a tanácsadási díj az 100 és 200 ezer forint között van. Bírják még. Tehát azért ebben az időben, mivel elhúzódik, szerintem ez még elhúzódik egészen decemberig, aha, mire az a 20 ezer lakás által beadott pályázat az meg lesz.
Na, ez lett volna utolsó kérdés, hogy aki...
Hogy nem ugye... megy el a kedve az embereknek ettől?
Hát
hogy
meg az a para, igen, hogy addig húzódik, hogy közben mikor odaérek, végigmegyek mindenen, hónapok küzdése által, és akkor, hát, Kovács úr, mielőtt becsukták az ajtót, elfogyott, kifogyott, igen, igen. Tehát, hogy akkor ettől azért,
az az idegesítő, valljuk be.
Jó, tehát akkor ettől nem kell
tartani. Remélem, ilyenek, ilyen kevesen lesznek ilyenek, és én azt arra viszont az embereket, hogy kezdjék el, hogyha van olyan épületük, amire úgy gondolják, hogy alkalmas a támogatásra, és megkaphatja, kezdjék el, ne adják föl, ne hagyjuk ott ezt a pénzt, ha lehet, akkor az, aki megérdemli, és akinek jár, az kapja meg a pénzt. Okay. Menjenek fel a otthonfelújítás.hu, otthonfelújítástámogatás.hu, erre menjenek fel, mindent megtalálnak.
És akkor döntsék el, hogy nekivágnak-e maguk, vagy akkor tanácsadó, vagy egyáltalán, hogy csinálják. Jó, oké, nagyon szépen köszönjük az információkat. Szép
nagyon napot, szívesen, szép napot mindenkinek. Köszönöm.
Markovics Bélával, a MAPEI Kft. Ügyvezető igazgatójával beszélgettünk. De azért azt észrevetted, hogy minél inkább küzdesz ezzel a hova küldjük, kiemeléssel annál inkább trollkodnak a kedves hallgatók, és kapod igen. Már SMS-ben minden létező és elérhető másik csatorna, mint ami az spotban szerepel.
De hogyha Leonidas királyt a Termopülei szorosba az egyik hoplitája ugyanígy meginterjú volta volna, hogy kedves király, nem veszed észre, hogy minél több perzsát ölünk meg, annál többen jönnek? Akkor szerinted mit választott volna, hagyjuk a francba az egészet? Dehogy is.
Na, két dologra gyorsan még fölhívjuk a figyelmet, mielőtt ráfordulunk majd az értékpercek rovatunkra a következő zene után. Lett szavazás, hallgatók is kérték, tegyük már tisztába ezt a tűzijáték dolgot. Mit gondolnak a rádiókafé, illetve Millás reggeli hallgatók? Viberen, a szokott helyen?
Így bizony.
Szavazni. Jó. Tűzijáték ügyben.
Illetve... Mert hogy ez a kérdés van fönt a Viber csoportunkban. Ön igényli a tűzijátékot augusztus 20-án? A. Igen, nagyon várom. B. Nem. Hangos, drága és tömeg is van. C. Mi az a tűzijáték? Ebből a háromból lehet választani. Ha jobban merülhet fel a kérdés, hogy miért nem ügydöntő ez a szavazás, és miért hagyunk kiutat abba, hogy valaki elmarháskodja ezt az egészet, azzal, hogy megúszós X-et tesz a mi az a tűzijáték kérdés mellé. Ezt azért tesszük, hogy lássuk, hogy ki az, aki hajlandó komolyan részt venni közügyeink intézésébe, és ki az a hallgató, akiről egyszer és mindenkorra végérvényesen le kell mondanunk.
És miért önözzük a
Már
hallgatókat?
Már három ilyen is van. Azért, mert ez ilyen áludvariaskodás.
Ja, értem. Jó. Na, akkor fontos információ, már jöttek fapados rovatba kérdések, de ma egy különleges rovat lesz, mert hogy vendégünk lesz, aki válaszol minden kérdésre. A Wizzair kommunikációs igazgatóját várjuk majd a stúdióba, úgyhogy Radó Andráshoz tehetitek fel a kérdéseket, nyilván hozzám is, de én itt leszek máskor is, hogy azokat szépen majd háttérbe szoríthatjuk. Nekem is van rengeteg, nyilván Andrásnak is. Volt sok minden az elmúlt időszakban a légitársaságok kapcsán, nyilván sok-sok késés, meg hogy ilyenkor mi jár, hogy jár, ami leginkább izgatja a hallgatókat, de hogy komolyabb útvonalbejelentések is voltak, úgyhogy bármi, ami izgat benneteket, itt most élőben, majdnem most, hanem majd 9 óra után meg lehet kérdezni, és ezeket a kérdéseket föltesztük, tehát Radó Andrásnak, a Wizzair kommunikációs vezetőjének, aki jön hozzánk ide a stúdióba, úgyhogy ezeket is dobáljátok majd szépen. András már tegnap megmutatta, hogy ő már elképesztő rendszerezési képességekkel bír, úgyhogy majd ő szépen kezeli a üzenő falat, hogy ne vesszen el egyetlen kérdés sem, úgyhogy ezeket mind meg fogjuk tudni beszélni majd a mai Ácsiz Indián rovatban 9 után.
Mi a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére? Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek, a Millás reggeli Treasury rovata következik.
Hát volt egy katasztrofális GDP adatunk, arról nagyon hosszan beszéltünk, hogy Imre Jánossal, az OTP Global Markets osztályvezetőjével inkább ennek devizapiaci hatásait szeretnénk boncolgatni. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm én is hallgatókat. Valóban második negyedéves GDP adat az nem volt túl örömteli, és ugye már múlt héten persze ennek lehet, hogy megágyazott ugye Nagy Márton is, már nem a GDP adatnak, hanem annak a kommunikációjának, aki már ő is jelezte, hogy azért az éves növekedés lejjebb lesz, illetve a pénzügyminiszter is megerősítette, hogy az a korábbi 3% vagy a fölötti növekedés az nem reális. De hogy kezdted a felvezetést, hogy mi történt a forinttal, hát ugye hétfő A hétfői napon 391 környékén kezdődött a kereskedés, majd a kedden közzétett GDP adat után fokozatosan kezdett el gyengülni a forint, és egészen 395-ig gyengült. Keddi kereskedési napon aztán úgy némileg ezt folytatva, hogy ma már 396 fölött üzletelnek a hazai devizával, az euróval szemben a bankközi devizapiacon. És emellett egyébként érdekes, hogy nem csak a forintban volt mozgás, hanem a kötvényhozamok is változtak. Mind a hozamgörbének, mind a rövid oldala, mind a hosszabb végén hozamcsökkenést figyelhettünk meg némi meglepetésre. Ennek valószínűleg az lehet az oka, hogy a befektetők úgy gondolják, hogy a jegybank által belengetett további két kamatcsökkentés után további lépések jöhetnek, és tovább lazíthat még adott esetben a jegybank.
Bocsánat, és akkor ez összefüggésben van a gyenge GDP adattal? Tehát gazdaság élénkítési céllal lehet gyorsabb a kamatcsökkentés? Vagy
ha gyorsabb nem is, de talán maga a ciklus esetleg tovább tarthat, tehát további lépések következhetnek. Persze ez egy hirtelen reakció erre az adatra. Természetesen a következő negyedéveknek az adatai fogják ezt is hasonlóan eldönteni, vagy azt mondhatom, hogy ilyenkor a jegybankal elnöke szokott mondani, de biztos, hogy ez egy olyan kérdés lesz, ami dilemmát okozhat a jegybank számára, és egy piacmozgató, illetve egy volatilitást emelő hatás lehet majd a következő.
Hadd kérdezzünk meg téged is arról, hogy a hitelminősítők inger küszöbét vajon eléri ez a GDP adat, vagy ez nem akkora jelentőség, hogy hozzányúlnának a magyar adósság besoroláshoz?
Én azt gondolom, hogy a hitelminősítők figyelik természetesen a növekedési adatokat is, de emellett rengeteg más dolgot, és hogyha azért egymás mellé teszik itt a magyar makrogazdasági adatokat, akkor azért akkora problémát, gondot nem látnak. Nálunk van egy 1,5%-os GDP növekedés, eurózónának az adatai természetesen ti is láttátok, megérkeztek így a hét folyamán. Annál még mindig jobb a növekedési kilátás nálunk, illetve azért van egy fontos tényező, hogy a folyófizetési mérlegünk azért az jelentős mértékben javult az elmúlt év során, ahogy az energiapiac rendeződött, illetve az inflációnk is lefelé megy, most már kordába van tartva. A költségvetésnek a helyzet az valóban kritikusabb, de az sem fenntarthatatlan, nem finanszírozhatatlan jelen pillanatban. Tehát én azt gondolom, hogy a hitelminősítők inkább ki fognak várni, és a következő alkalommal ez alapján, a GDP alapján, vagy növekedési adat alapján nem látom annak az esélyt, hogy ők változtatnának.
Megágyaztál a kamat politikás témának, mert hogy ott meg izzott a levegő szinte az egész világon, a Fed is, a Japán jegybank, a Bank of England, sőt cseh jegybanki kamat döntés is volt. Mi a pálya? Nagyon eltér?
Pontosan volt, hát ugye három fő jegybank, akit a piac nagy érdeklődéssel figyelt, mind a három mást csinált, más döntést hozott. Ugye kezdjük a japán jegybankkal, időrendi sorrendben ők szerda reggel jelentették be azt, amire nem várt a piac, a 0,15%-kal emelt az irányadó rátát a japán jegybank, illetve a kötvényvásárlási programját is csökkentette. Ugye az jelentős mértékű ez a kötvényvásárlási program, mert év havi 37 milliárd dollár környékén vásárol ilyen kötvényeket a japán jegybank, ezt fogják lefelezni majd 2026-tól. Na most, hogyha valaki azért figyeli a dollárjának az árfolyamát, akkor és kicsit visszatekeri a grafikont egy hónappal ezelőtti időszakra, akkor azt látja, hogy a dollárján árfolyam az 162-es szintet ért el. Ez egyébként közel 40 éves szint, vagy csúcs pont volt a dollár ilyen árfolyamában, hasonlóan gyenge jent nagyon régen lehetett látni, és azért ez a szint, ez természetesen a japán jegybankot is arra ösztökélte, amellett, hogy nagy a kamat különbözött a dollárral szembe, hogy valamilyen megállt, illetve korlátot tegyen, és valószínűleg ez is okozhatta azt, hogy a jegybank lépett, és a korábbinál, vagy az előző esetekhez jelzethez képest korábban emelte az irányadó kamatrátát. Úgyhogy ennek hatására ilyen árfolyam azért az visszatért a normális szintekre, ha lehet ezt mondani, 150 alá került a dollárral szemben rövid idő alatt. Következő nap aztán érkezett a Fed. Igazából senki nem várt kamat változtatást, és ennek megfelelően a Fed nem is változtatott, és a közleményekben ugye elég kiegyensúlyozottnak ítélte meg a testület az inflációs és a munkapiaci kockázatokat, és az alapján úgy tűnik, hogy azért a a szeptemberi kamatvágás, tehát a 0,25-4% pontos kamatvágásnak van a legnagyobb valószínűsége a következő ülésen. Bár ugye augusztusban nincsen ülés, hanem szeptemberben lesz majd a következő ülés, de augusztusban tartják a Jackson Hole-i konferenciát, ahol szerintem sokkal egyértelműen jelezheti majd a jegybank elnöke azt, hogy akkor mi lesz a következő lépés. Itt az idejében még azért további két kamatvágás van jelen pillanatban beárazva, és a hozamok egyébként szépen lassan arról szólnak lefelé, a 10 éves amerikai hozam 4% alá került tegnapi kereskedésben. Valószínűleg ebben azért a szerepet játszott az is, hogy közítették a előző havi ISM beszerzési menedzser indexet, ami a feldolgozóipar állapotát hivatott mérni, és ez nem lett túl acélos, az 50 pont alatt tartózkodik, ami inkább egy ilyen recessziós állapotra utal. De visszatérve a jegybankokra, még egy nagy jegybank, a brit jegybank hozott döntést, és ugye a japánok emeltek, a Fed szinten tartotta britek, akkor nyilván ennek megfelelően vágtak, és az 5,25%-os kamatszintet ugye 5%-ra csökkentették. 2020 óta nyúltak először a kapacszinthez. Itt azért el kell mondani, hogy a brit, illetve a nagy, bocsánat, a Bank of England-nek a célszintje az 2%-nál található, és a júniusig fokozatosan csökkentek az inflációs adatok, inflációs mutatók, úgyhogy van tere a Bank of England-nek csökkenteni ezt a kamatszintet.
Uh-huh. És akkor ma még lesz egy fontos adat, ugye? A hónap első van. Pénteke van, ilyenkor munkaerőpiac.
Így de van, a non-farm, ugye?
Így van.
Mert hogy a parasztokat nem szabad ilyenkor tekintetbe venni. Jönnek, mennek, hol dolgoznak, hol nem, úgyhogy akkor az torzítja az adatot, ezért non-farm.
Így van, a mezőgazdasági szektoron kívüli munkahelynek, munkahelyek számának a növekedését méri ez az adat. Tegnap előtt volt már egy szolgáltató szektornak a munkahely teremtő képességét mérő adatszint, vagy adat, az a várthoz képest némileg gyengébb lett, úgyhogy várhatóan 200 000 körüli számot várnak a mai nap folyamán. Úgyhogy ez lesz a leginkább adatmozgató, illetve bocsánat, árfolyammozgató és piacmozgató hatású adat a mai nap folyamán.
Uh-huh. Oké, nagyon szépen köszönjük.
Nagyon klassz összefoglaló volt, köszönjük szépen, és akkor a non-farm payroll után pihenj rá te is a hétre, úgyhogy volt pörgés rendesen makrogazdasági fronton. Köszönjük az információkat.
Én is köszönöm nektek is, jó hétvégét. Szervusz.
Szervusz. Imrei Jánossal, az OTP Global Markets osztályvezetőjével foglaltuk össze mindazt, amit a makrogazdaságról a héten tudni volt érdemes.
A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli treasury rovata hangzott el.
Itt van Schmidt Andrea, aki híreket fog mondani, mert hogy beszélni nem kíván ezúttal hozzátok.